Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 93. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 93. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: nagy hatalmával regnál az Isten, öltözvén felséges erejében. Foglaljunk helyet, testvéreim, és dicsérjük tovább az Urat a 489. dicséretünk éneklésével. A 489. dicséretünk éneklésével. A 489. dicséretünket énekeljük el mind a négy versével. Az első vers így kezdődik: örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből, az Efézusi levél második részéből, a 11. versről a fejezet végéig. Tehát Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt levele második részében, a 11. verstől így szól hozzánk Isten írott igéje. Annak okáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti, a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés, hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távol valók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk, ki egyé tette mind a két nemzetséget, lerontotta a közbevetett választófalat, az ellenségeskedést, az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölve, hogy ama kettőt egy új emberré teremtse ő magában, békességet szerezvén, és hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben a keresztfa által, megölve ezen az ellenségeskedést. És eljövén békességet hirdetett nektek, a távolvalóknak és a közelvalóknak, mert ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Azért ti már nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, kik fölépítettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, kiben az egész épület szép renddel rakatván nevekedik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt építettek Isten hajlékává a lélek által. Isten áldja meg az ő drága igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus által, köszönjük te néked, hogy ma is hozzád jöhetünk. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged, az örökön örökké élőt, aki voltál, vagy és örökké leszel. Életedben nincsenek idők, nincsenek elmúlt és jövendő pillanatok, te mindig vagy. Köszönjük, hogy imádhatunk téged, akit föl nem foghatunk, de aki mégis kijelentetted magad nekünk a Bibliában. És köszönjük, hogy lelked által tudattad velünk, hogy te létezel és ilyen vagy, örök vagy. Köszönjük néked, hogy benned nincs semmi változás vagy változásnak árnyéka. Köszönjük, hogy magad vagy az igazság, és minden egyéb tökéletesség, magad vagy a szentség is, a szeretet is, a jóság, a türelem, minden benned összpontosul, ami csak jó van ebben a világban is. Mindaz belőled származik. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged, és hódolhatunk előtted. Köszönjük néked, hogy gondoskodtál arról, hogy mi, akik ellened lázadó emberek voltunk, újra a gyermekeiddé lehessünk. Köszönjük, hogy ezért küldted az Úr Jézust, a te drága fiadat, hogy általa újra atyánká lehessél, és mi a te gyermekeiddé, fiaiddá és lányaiddá legyünk. Köszönjük néked, hogy ő általa van menetelünk hozzád, külön-külön is és együtt is. Köszönjük néked mindazokat a hívő atyáinkat, akik eddig éltek a világban. Köszönjük néked, hogy utánunk is fognak majd élni még hívők, amíg vissza nem jössz. És köszönjük néked, hogy a te néped egy lesz majd a te országodban. Kérünk téged arra, hogy a lelked által ma szólj hozzánk a Bibliából, és tanítsál minket. Látod, hogy szükségünk van a te igazságodnak beszédeire, Urunk. Kérünk, szólj hozzánk, mert eleped a mi lelkünk a te szavadnak vágyása után. Annyi hazugság, annyi féligazság, annyi sötét dolog van ebben a világban, amiről hallunk. Kérünk, hogy te szólj hozzánk ezen a helyen. Add meg, hogy füleink megnyíljanak, és halljunk, és értsünk téged. És kérünk, segíts, hogy hittel tudjuk befogadni, amit tanítasz nekünk, hogy hasznunkra váljon, hogy az életünk boldog lehessen, békességes élet lehessen itt is, és aztán majd örök életünk is lehessen. Segíts hinni a te szavaidban, Urunk, mert magunktól képtelenek vagyunk erre is. Látod, hogy úgy állunk most is előtted, mint akiknek be kell vallaniuk hiányosságaikat, tökéletlenségeiket, bűneiket, vétkeiket. látod, erőtlenségünket, Urunk, nem tudunk mi egy lépésre tenni nélküled. Kérünk, hogy szóljál hozzánk, és segíts hittel belé kapaszkodni a te szavaidba most is. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket, kérésünket, nagy neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a mai napra eső részt. Gondnokunk olvassa fel.
Kedves gyülekezet, mint ahogy emlékszünk rá, a múlt vasárnap már rátértünk a Heidelbergi KT utolsó fejezetére, ahol a Úr imádság a mi atyánk boncolgatásával foglalkozik a KT, és a következő két kéréssel kapcsolatos tanítást hallgassuk meg. Az első, jöjjön el a te országod. Azaz, igazgass minket igéddel és szent lelkeddel úgy, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk néked. Tartsd fenn és növeljed a te egyházadat, és semmisítsd meg az ördögnek munkáit és minden hatalmasságot, amely ellenet feltámad, és minden gonosz ármányt, amelyet a te szent igéd ellen szőnek, míg el nem jön hozzánk a te országod. Annak teljessége, amelyben te lész minden, mindörökké. A következő úrimádságban szereplő hívő kérdés. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ezzel kapcsolatban a KT a következő kiegészítés és magyarázatot adja. Add, hogy mi és minden ember a magunk akaratát megtagadva, a te egyedül jó akaratodnak engedelmeskedjünk ellentmondás nélkül. És így mindenki oly készségesen és híven betöltse a maga tisztét és hivatását, mint az angyalok a mennyben. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen mi is. Énekeljük igehirdetésre készülve a 234. énekünknek a második versét. 234. dicséretünknek a második versét. Gyer világosság, ragyog fel nékünk. Isten tiszteletünk alapigéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyv 13. részének első verséből olvassuk. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 13. részéből, a legelső versből, ahol ezt olvassuk. Valának pedig Antiókiában, az ott lévő gyülekezetben némely proféták és tanítók, Barnabás és Simeon, ki hivattatik vala Nigernek, és a cirénei Lucius és Manaen, ki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett vala, és Saulus. Drága testvéreim, az eddigiekben láttuk, hogy az egyik legelső keresztény közösség, a nagyvárosi antiókiai gyülekezet nem különböző emberi mahinációk által, hanem egyedül az igehirdetés révén keletkezett, mely igehirdetés a történelmi názáreti Jézusról szólt, az ő feltámadásáról, előtte haláláról, életéről, tanításáról, róla, aki Úr, egyedülálló, szuverén Úr az egész mindenség felett. Akik ő benne hittek, azok elismerték őt megváltójuknak, üdvözítőjüknek, és elismerték őt egyúttal életük urának, vezetőjének is, és alárendelték magukat az ő akaratának. Az ilyen emberek, ahogy láttuk ezt, közösséggé formálódtak a Szentlélek hatására. És láttuk, hogy abban a keresztény közösségben, az antiókiai gyülekezetben Megszólalt a tiszta tanítás. Emlékeztek, hogy Pál és Barnabás tanította őket hosszú időn keresztül az Istennek a dolgaira. De nem csak a tiszta tanítás szólalt meg abban a gyülekezetben, hanem gyakorolták a szeretetet is. Amikor hírül vették a proféták által, hogy éhség közeledik a földre, mindjárt gyűjteni kezdtek a rászoruló júdeai keresztjén testvéreiknek. Tehát nem csak az igazság szólalt meg, hanem a szeretetet is egészen kézzel fogható, gyakorlatias módon gyakorolták abban a gyülekezetben. Mindezek, amiket eddig elmondtunk erről az antiochiai gyülekezetről, olyan dolgok, testvéreim, amiket ma is gyakorolni kell egy gyülekezetnek. Vagyis hát lehet gyakorolni egy gyülekezetnek. Akár faluba, akár városba él, a mi gyülekezetünknek ez adatot, hogy itt kell lennünk ebben a városban, egy olyan minta adatik itt az antiochiai gyülekezetbe, amit követnünk lehet, és kellene is. Nagyon komolyan kellene venni ezt a dolgot, testvérek. Nagyon komolyan kellene venni, mert azért mond erről nekünk az Úr dolgokat, hogy ezeket komolyan vegyük. És levonjuk ebből a szükséges konzekvenciákat, és gyakorlati tettek mezeire lépjünk mi magunk is ezekben a dolgokban. Nem csak azért beszélünk erről, hogy itt legeltessük az elménket ilyen szép régi dolgokon, aztán menjünk tovább, és ugyanúgy éljük tovább az életünket, ahogy azelőtt, hanem azért van ezekről szó, hogy valami történjen, közöttünk is, bennünk is, általunk is. Igaz, hogy régi időkben tekintünk vissza, amikor az antiochiai gyülekezetről beszélünk, gondolkozunk, ezek már nagyon mögöttünk vannak ezek az idők, de noha annyi idő telt el azóta, mégis az ígében itt van ez, és ez a mi tanúságunkra íratott meg, ami megíratott róluk. Most egy kicsit megint tovább megyünk az ő életüknek az elemzésében, és arra a jelenségre szeretném fölhívni a figyelmeteket, amit itt látunk ebben az első versben, a 13. rész első versében. Ez a jelenség a következő. Ugye, ha figyelmesen olvassuk el ezt az első verset, akkor meglátjuk, hogy az antiochiai gyülekezetnek voltak éppen a vezetőségét látjuk. Ide jönnek elénk ezek a régen élt, de nagyon is valóságos húsvér emberek. Itt olvassuk a neveiket. Barnabás az első. Ő egy ciprusi származású zsidó ember volt. Jeruzsálemből érkezett annak idején ide Antiochiába. Aztán találkozunk egy bizonyos Simeonnal, akinek a mellékneve az, hogy Niger. Arra utal ez a melléknév, hogy valószínűleg fekete ember volt, sötétbőrű ember volt. Aztán itt van egy bizonyos Lucius, akit ugyancsak Kiréneinek, vagyis Észak-Afrikában volt ez a Kiréne, egy nagy város volt annak idején. Valószínűleg ő is egy sötétbőrű, feketebőrű ember lehetett. Itt van Manaen, ez egy görögös átírású héber név, aki együtt nevelkedett bizonyos Heródessel, ez Heródes Antipás, a negyedes fejedelem, aki lefejeztette egyébként Keresztelő Jánost, meg aki ez átküldte annak idején Pilátus Jézust, amikor kivégezték előtte. Ezzel együtt neveltetett, mondja az írás, ami inkább azt jelenti, hogy ez az ember, ez a bizonyos Manaen, ennek a Heródesnek volt a bizalmas embere. És itt van Pál apostol az utolsó, akit, illetve ekkor még nem apostol, ekkor még Pál Saulus, egy friss, viszonylag friss hívő ember, aki Tarzusban született és onnan származott. Tehát itt van öt ember. Igaz, hogy mindegyik zsidó vallási gyökerű, de azért más volt az a kulturális közeg, amiből ezek jöttek. Más volt Kiréne kultúrája, más volt Tarzus kultúrája, más volt Jeruzsálem, más volt Ciprus. Igaz, hogy mindenhol a hellenizmus uralkodott, a görögségnek az eszmeisége uralkodott, de azért mégis ezek más-más emberek voltak, más bőrszínű emberek voltak. De az az érdekes, hogy minden különbözőségük, meg hasonlóságuk ellenére is egyébként Krisztusban hittek, és egyszer csak itt ebben az antiochiai gyülekezetben ezek a innen-onnan jövő emberek találkoztak, és egymás testvéreivé lettek. Na ez a jelenség az, amire föl akarom hívni a figyelmeteket. Úgy tűnik, hogy az antiochiai gyülekezetben is legyőzettek az embereket elválasztó akadályok. mintha nem lett volna fontos, hogy ki hol áll a társadalmi ranglétrán. Lehet, hogy Lucius egy szegény ember volt. És ott volt, vagy hát Pál apostol se volt, vagy Pál se volt egy dúsgazdag ember. Itt volt viszont ez a Manaen, aki meg az arisztokrácia köréből származó hívő ember volt. Itt volt fehér ember, és volt fekete bőrű ember. Olyan érdekes dolog ez, hogy abban a gyülekezetben ezek a különbségek, akár bőrszín, akár szociális különbségek nem szűntek meg, de egymás mellett tudtak lenni. Testvéri közösségre találhattak egymással. És ezzel nem álltak egyedül az őskeresztény gyülekezetek között az antiochiaiak. Tudnélik, például az efézusi gyülekezetből is felolvastam ezt a részt, a második részből, és ott meg azt látjuk, hogy Pál arról beszél az efézusi gyülekezetnek, hogy a zsidók és a görögök, a zsidók és a pogányok tulajdonképpen Jézus által egyek lettek. És az efézusi gyülekezetben már nem szabad és nem is lehet ellenségeskedés a kétféle keresztény között, a zsidó keresztény meg a pogány keresztény között, hanem egymásra vannak utalva, ők egymásnak a testvérei tulajdonképpen. Jézus Krisztusban hittek, és Jézus egyétette a két nemzetséget, ahogy olvassuk ott, lebontván közöttük a választó falat, az ellenségeskedést. Tehát testvérek, ha átmegyünk a korintusi levélre, ott ugyanazt látjuk, a korintusi levélben írja Pál, hogy vannak közöttük, akik tekintélyesek, jómódúak, és vannak, akik nem. Valószínűleg annak a gyülekezetnek is a legnagyobb része a kikötővárosnak, úgymond az alsóbb néprétegeiből származott, nem a legfelsőbb néprétegeiből. De ott a gyülekezetben egyek voltak. Egyek voltak. Lehetne sorolni, testvéreim, ezt a különös dolgot. Például még egyet hadd említsek, a Pál gyülekezeteiben később azt látjuk, hogy voltak együtt a kifejezetten műveltnek számító emberek együtt a barbárokkal. Barbároknak azokat nevezték abban az időben, akik nem beszéltek jól görögül, vagy egyáltalán nem beszéltek görögül, vagy legalább törve beszéltek görögül. Ők voltak barbárok, de a művelt hellén kultúrából jövők, azok nagyon lenézték ezeket a hétköznap életben, viszont a gyülekezetben ott voltak ezek. A máshol lenézett emberek ott helyet kaptak, a keresztények közösségébe. Emlékezzetek arra például, hogy Pál írja a Filemonhoz írt levelet, amiben egy szökött rabszolga visszafogadásáról beszél, sőt, hallgatólagosan már a felszabadítására is utal. Mert a keresztények között voltak szabad emberek, de voltak közöttük a gyülekezetekben rabszolgák is. És ennél kiáltóbb ellentéteket már nem is nagyon lehet szinte találni. Az első keresztény gyülekezetben voltak férfiak és voltak nők. Emlékeztek, hogy a zsidóknál a nőket elkülönítették. A keresztények között a nőknek megvolt a maga helye. Becsülték, tisztelték őket, a családot, a gyerekeket befogadták a keresztény gyülekezetbe. Mert ott a úgynevezett házi táblákon, amiket olvasunk a különböző leveleibe, kitér a gyerekekkel kapcsolatos dolgokra is, amiből arra lehet következtetni, hogy még ők is helyet kaptak a gyülekezetbe. Summa-summárom, testvérek, hogy az antiochiai gyülekezet és a többi, ezek után keletkező gyülekezet is olyan közösség volt, ahol mindenki, aki hitt az Úr Jézus Krisztusban, vagy legalább hinni akart, de már hitt, az helyet kapott. Helyet kapott. És azt kell mondanunk, hogy egy Krisztus központú, egy evangélium központú helyi gyülekezet ma is ilyenné válik. A kereszténység valójában egy individuális dolog, tehát egy egyéni dolog, de nem individualista. Nem marad az ember körül forgó. Akik kereszténnél lesznek, azok maguk természetesen igyekeznek keresztényként élni, de egy gyülekezetbe, amit úgy nevezünk, hogy a szentek közössége, egy gyülekezetbe tartoznak bele. Az a gyülekezet, most nagybetűvel értem, az egyház más szóval, ami az egész világra kiterjed. Ami volt a teremtéstől kezdve, lesz a világ végéig, és utána is ott lesz majd az Isten országába. És amelynek egy része egy helyi gyülekezetben válik nyilvánvalóvá és egyértelművé. A keresztények mindig hozzátartoznak egy helyi gyülekezethez, egy helyi gyülekezet közösségéhez, ahol együtt vannak olyan emberekkel, akik ugyanúgy hisznek, vagy legalább hinni akarnak, de már hisznek Jézus Krisztusban, mint megváltójukban, mint urukban. Ha akkor, régen, az őskeresztény gyülekezetekbe, testvérek, oly sok fal leomlott az emberek között, ami akkoriban teljesen elválasztotta őket egymástól, akkor ma is leomlik. Ma is leomlik. Krisztusban leomlik a zsidó és magyar közti ellentét. A cigány és magyar, a román és magyar közti ellentét. Akkor lebomlik a férfi és nő közötti ellentét, a gazdag és szegény közötti, a beteg és az egészséges, a fiatal és az öreg közötti ellentét, a generációs különbségek, ami addig elszigetelt egymástól minket, ma is lebomlik Krisztusban, és egymásra találunk, testvérek. Egymásra kell, hogy találjunk. Aki nem akar ebbe részt venni, az nem keresztjén, az nem veszi komolyan Krisztust. Mert Krisztus azt akarja, hogy az ő népében együtt legyenek az emberek egymással, minden válaszfal nélkül együtt legyenek, testvéri közösségben. Az testvéreim szinte, hát egészen megragadhatja a szívünket, hogy azokban az időkben, ezekben a régi időkben is, a zsidók, akik a pogányokat kutyáknak nevezték, ugye volt rá külön nevük, hogy ők nem zsidók, mi vagyunk az Isten népe, és ők meg a semmik, a nullák, a gólyok, a kutyák. Egyszer csak elküldik a saját embereiket, amikor már Krisztusban hisznek, elmennek ezek a zsidók, akik keresztjének lettek, Krisztus követők, elmennek, és a pogányoknak beszélnek a Krisztusról, a messiás, és hívják őket a Krisztus követésére és hitére. És a másik elképzeleten, hogy a pogányok, a görög pogányok, akik a zsidókat nézték le ugyanúgy, mint ahogy őket a zsidók, és megvetették őket. Mit csinálnak? Amikor hírül veszik, hogy éhség lesz, gyűjteni kezdenek a pogányok, a keresztény pogányok, gyűjteni kezdenek a zsidó keresztjéneknek, hogy küldjenek nekik pénzt. Ez, testvéreim, elképzelhetetlen volt az akkori világban. Egyszerűen lehetetlen, ilyen nincs, azt mondták az emberek. De volt. A Krisztusban volt ilyen. És ma is kell, hogy legyen. És van is, testvérek. Ebben a világban, ahol hát eléggé farkas törvények uralkodnak az emberek között, ma is, ebben a világban egy egészen feltűnő jelenség kell, hogy legyen egy keresztény közösség, amelyiknek a tagjai annyira különbözőek, annyira mások, és mégsem marják egymást, hanem Jézus Krisztus által megbocsátásban, megbékélten, szeretetben élnek együtt. Vannak együtt. Tehát maga a jelenség, azt hiszem, hogy így kristályosodik előttünk, előttetek. Lépjünk tovább, hogy ez mennyire feltűnő jelenség, testvérek. Az egyház korai szakaszáról szóló beszámolók szerint, és itt most már nem csak a bibliai beszámolókra, hanem az egyéb világi forrásokra, meg hagyományokra is gondolhatunk, a római görög világban, testvéreim, feltűnt az embereknek ez a jelenség, amit a keresztények között láttak. Feltűnt nekik. Mert ők nem olyanok voltak, mint annak a világnak, annak a kultúrának, az egyéb közösségei. A keresztény gyülekezet abban a metropoliszban egy új társadalmi rendet, egy új kultúrát jelentetett meg, vagy jelenített meg. Ami nem volt, ők elütöttek a környezetüktől, és a környezetük közösségeitől. Abszolút elütöttek, nem simultak bele, nem szürkültek bele, pontosan mások voltak, mint a környezetük. Olyanok voltak, mint egy szép virág a szemétdombon. Mások voltak, mint a környezetük. Például a görög-római világ vallási kérdésekben nagyon nyitott volt, ezt tudjátok, és látszólag toleráns volt, vagyis mondjuk mindenki a saját isteneit imádhatta, azt csinált, amit akar tulajdonképpen, de a hétköznapi élet, a gyakorlati élet kegyetlen volt a hellenizmusban. A gazdagok és szegények között iszonyú különbség és mélység tátongott, testvérek. Iszonyú szociális feszültség volt. A toleráns görög lenézte a szegényeket. Mélyen megvetette a rabszolgákat. Mélyen megvetette még a szabad, de barbárokat is, ahogy mondtam is. A toleráns görög utálta a zsidókat. A toleráns görög római lenézte a nőknek, akiknek a helyzete akkoriban nagyon hátrányos volt a férfiakéhoz képest. Gyakori volt köztük az, hogy hozzá kényszerítették őket valakihez. Sőt, még az is előfordult, hogy a lánygyerekeket megölték a családokba. A nőknek, testvérek, nem volt egy olyan szituáció, egy olyan helyzete, mint manapság. Gyakori volt az is, testvérek, hogy a görögök, akik nagyon toleránsak, meg nagyon felvilágosultak voltak, a betegekkel, a nyomorultakkal, a halottakkal se nagyon törődtek. Marcus Aurelius császár nevét sokan ismerik, hogy ő a nagy sztoikus bölcs császár. Na hát ez a nagyon okos sztoikus bölcs császár azért parancsot adott a birodalomba a keresztjének szó szerint kínzások között való kivégzéséhez. Nagyon toleráns volt. Vérre is hajtották az ő ideje alatt. Tehát ebben az akkori kultúrában, testvérek, ami nagyon kultúrált volt, nagyon toleráns, meg minden nagyon, ebben a világban, ahol a hétköznapi élet mégis durva és kegyetlen volt, ebben a világban megjelent ez a keresztény közösség, ott Antiochában, ahol egészen más viszonyok uralkodtak. Miközben ezek a keresztények kiálltak az egy igaz Isten mellett. És azt, hogy egy üdvözítő van, egy szótér van, Jézus. És egy úr, egy kűriosz van, nem a császár, hanem Jézus. Miközben az igazságot egy az egybe tartották, és hirdették, és képviseltek. Aközben ők maguk között olyan szeretetben éltek, hogy ott helyet kapott közöttük a nő, akit védtek, helyet kapott a család, a házasság, amit megbecsültek, a gyermek áldást, amit nagyra tartottak, a rabszolgáknak helye volt a gyülekezetben, a szegényeknek adakoztak, a barbárokat befogadták, a zsidó lelki kincsekbe részesítette a görögöt és a görög anyagi javaiban a zsidót, önfeláldozó segítséget nyújtottak az éhező, szenvedő testvéreknek, sokszor ők temették el a járványok idején a halottakat is, akiket a toleráns görögök otthagytak az utcán, meg nem tudom hol. Ott éltek ezekben a keresztény közösségekben, testvéreim, Antiókiában is, meg máshol is, a különböző fajhoz, osztályhoz, nemzethez, nyelvekhez, kultúrákhoz tartozó emberek, és befogadták egymást a házaikba, a magánszférájukba beeresztették őket. Mondja a Titus levélbe Pál, hogy a vén legyen vendégszerető, álljon nyitva az otthon a mások előtt, tehát értitek, testvérek, hogy ez egy más világ volt, amit a keresztények ott megéltek, abban a nagyon toleráns, de nagyon durva közegben. Ők nagyon feltűnő jelenség voltak. És hadd mondjam, testvérek, hogy ma is feltűnőnek kellene lennie annak, hogy valódi keresztjének egy helyi gyülekezetben nem formális, hanem valóságos szeretet közösségben élnek, miközben az Isten igének az igazságát megalkuvás nélkül képviselik a világba. Ha úgy elgondolkoztok, hogy ma mi van a világban, hát nem kell nagyon messzire menni valószínűleg, mert lehet, hogy elég csak hazamenni, vagy a családba körülnézni, vagy a szomszédokat hallgatni egy kicsit, vagy a munkahelyen a munkatársaink életébe egy picit belepillantani, hát amit látunk az emberi kapcsolatokban, az tragikus. Az leginkább tragikusnak nevezhető. Amit nem lát a 21. századi ember, már a 20. századi se látta, meg az előtte lévők se, de egyre kevésbé fogjuk látni, az az emberi kapcsolatoknak a szépsége, a harmóniája, testvérek. Ezt nem lehet látni. Azt látjuk, hogy homo homini lupus, ugye? Ember embernek farkasa. Látszólag nagyon toleránsok vagyunk, de a hétköznapi élet nagyon durva, kemény. És az ember nem tud bízni a másikban, a mai világban. Úgy mondjuk, ugye, hogy a társadalmi tőke gyakorlatilag nullára csökkent. Az emberek hazudoznak egymásnak össze-vissza, nem tudjuk, hogy kibe bízunk, kibe ne bízunk. Magyarázkodik mindenki a nyomorúságát, a bűnét, mindenki igazolgatja. Egyszerűen, testvérek, egy szétesés, egy széthullás van, a kormány erőlködik vele, hogy valahogy a szeretetbe egyesítse a népet, de nem megy neki. A jobboldali köpköd egyfolytában a baloldalira, a baloldali köpköd vissza a jobboldalira, középen állók feje fölött röpköd a sok káromkodás, meg nyomorúság. Hát testvérek, az otthonokban mi van, nem kell, mennyi válás van, ami mögött mi húzódik meg, mennyi nyomorúság, testvérek, és ebben a világban, ami semmivel nem jobb, mint a hellén világ, hiába hangsúlyozzák a toleranciát, meg a pluralizmus, meg a nem tudom én mit, az emberek egymás torkának esnek. És itt ebben a világban, testvérek, ha van egy gyülekezet, van egy közösség, amelyikben az emberek egyfelől az Istenben hisznek, de Jézus Krisztusban is hisznek, és őt követik valóban, és ezért szeretik egymást, hát ez a közösség, testvérek, még ha kevesen is vannak, akkor is feltűnővé válik. Ennek van illata. Ez ma is olyan, mint egy trágyadombon egy gyönyörű virág. Feltűnő. Nem olyan, mint a környezete. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy misszió tanár, tulajdonképpen Leslie Newbiginnek hívják, azt írta a könyvében, amit a misszióról írt, hogy van egy fejezet, aminek ez a címe, hogy az evangélium hermeneutikája a gyülekezet. Vagyis a gyülekezet az, ami az evangéliumot a világban, a Krisztus evangéliumát a világban, mint egy láthatóan demonstrálja. Az evangélium arról szól, hogy Isten Jézusért szeret minket, és mi pedig szeretjük egymást, éppen ennek alapján. Mi nekünk ezt egyfelől hirdetnünk kell, hogy Isten Jézusért szeret minket, másfelől egymás felé gyakorolnunk ezt a szeretetet. És azt kell mondani, testvérek, hogy ennek a jelentőségét nem szabad alábecsülnünk, sőt, a legnagyobbra kell becsülnünk. Óriási jelentősége van a mai világban, testvérek, hogy egy gyülekezet tagjai az evangéliumban, Jézus Krisztusban hisznek, és közben egymást szeretik. Gyakorlati módon megmutatva egymás iránti szeretetüket. Óriási jelentősége van. Akik elemzik ezeket a régi időket, a kereszténységnek a történetét, mindenki ugyanezt mondja. Az egész teológiai, egyháztörténeti szakirodalom ezt erősíti meg. Ezek a gyülekezetek voltak a döntői. Nem az volt az elsősorban fontos, hogy egyes emberek elindultak. Az is fontos volt, ahogy itt majd látjuk, hogy ez a gyülekezet kiküldte a misszionáriusokat, akik elmentek és bizonyos helyeken beszélni kezdtek az Úrról. És hívtak az embereket Jézus hitére. Ez is fontos volt. De ezek a misszionáriusok mindenhol gyülekezeteket alapítottak, és a gyülekezetek vitték tovább az evangéliumot abban az adott városban vagy közösségben. És ezeknek óriási missziói ereje volt ezeknek a gyülekezeteknek, testvérek. És ma is a gyülekezetnek, ennek a környezetétől eltérő hitű meg életmódú gyülekezetnek, közösségnek van missziói ereje. Még ha csak annyian vagyunk, mint mi. Akkor is. Azt írja egy német teológus, Dortmundban tanított újszövetséget, Rainer Riesnernek hívják. Azt írja a könyvében, hogy miután elemzi a német társadalmat a 80-as években, milyen a német társadalom a 80-as években, hát nagyon érdekes, azt mondja, a keresztények mit tudnak segíteni ennek a társadalomnak, mert nyomorult a német társadalom, ezt írja ez a teológiai professzor. Nyomor, mit tudunk segíteni mi keresztjének? Mivel tudunk segíteni? Azzal, hogyha a gyülekezeteink az igazságnak és a szeretetnek a gyülekezetei. Építsünk biblikus gyülekezeteket. Törekedjünk biblikus gyülekezeteket kialakítani a német társadalomban, mert ezekből indul ki a gyógyulás. És ezt, testvérek, azt mondja az ember, hogy olvastam én is ezt, hogy így, amen, így van. Kell, hogy legyen egy olyan közösség Szegeden is, legalább egy, és most ne törődjünk másokkal, magunkkal törődjünk, ahol az Isten igéje igazán hirdetedik, Jézus igazsága megszólal, és az emberek nem csak Istennel békülnek meg, mert hisznek Jézusban és az evangéliumban, hanem egymással is megbékélt viszonyba élnek, és ezeket igyekeznek kiépíteni, ezeket igyekeznek megerősíteni. És ha ezt tesszük, testvérek, feltűnő lesz a gyülekezetünk. Lehet, hogy mi nem gondoljuk annak, de mások annak fogják látni. Felhívjuk a figyelmet tulajdonképpen az Úrra. csak meg kéne érteni, testvérek, mindenkinek közöttünk, aki magát megtért hívő keresztény embernek vallja. Meg kéne érteni, testvérek, hogy erre szükség van. Az nem megy, testvéreim, drága hívőnek valló testvéreim, hogy én Jézus követője vagyok, de a közösséggel, a helyi gyülekezetben hívőkkel gyakorlatilag nem tartok semmiféle kapcsolatot. Se imádságaimban nem szerepel a gyülekezet, se el nem megyek egy közösségi alkalomra. A vasárnap istentiszteleten ott vagyok, aztán utána megy tovább a verkli. Nem tudom, hogy mi van a gyülekezetben, nem is érdekel különösebben. De ez egy abszolút nulladik prioritás, hogy elmenjek egy bibliaórára, vagy elmenjek egy imaórára többiekkel leülni. Elmenjek szolgálni velük valahova. Semmi. Testvérek, ez így nem. Aki ezt csinálja, testvérek, az megveti a Bibliának az útmutatásait, az tartson bűnbánatot, porba és hamuba, és kezdjen újat ebbe a tekintetbe. Ha te és én magunkat hívő keresztény embereknek valljuk, akkor nem ülünk otthon a babérjainkon. Úgyhogy közben a gyülekezetünk hívő tagjaival még csak meg se próbáljuk, hogy valamilyen közösséget építsünk ki, emberi kapcsolatokat építsünk ki, vagy erősítsünk meg. Ez nem megy. Ezzel a helyi szinten, városi szinten a gyülekezet bizonyságtételét bénítjuk, a Krisztus ügyét hátráltatjuk. Ez nem játék, testvérek. A templom nem azért, hogy összeülünk, azt meghallgatunk, hanem azt hazamegyünk. És semmi nem történik, semmi nem változik. Elmondhatom ezerszer is nektek, akkor se változik semmi. Ismétlem, ha hívők vagytok, ne várjatok, testvérek, hanem lépjetek a tettek mezejére. És törekedjetek arra, hogy ez bejöjjön a szívetekbe és az életetekbe. És ezt ápoljátok. Feltűnő volt a gyülekezet, tovább kell lépnem, a jelenség hátterének a vizsgálatára. Láttuk magát a jelenséget, láttuk, hogy ez az akkori kultúrában is egy nagyon szemet szúró jelenség volt. Mi a háttere ennek a jelenségnek? Miért van ez az egész? Ne ragadjunk le a felszínen, hanem ássunk egy kicsit mélyebbre. Miért volt ez? Testvérek, e titok magyarázata az Úr Jézus Krisztus, illetve a benne rejlő kegyelem. Krisztus és a benne lévő kegyelem. Idézzük fel, hogy azok az emberek ott Antiókiában eredetileg vagy zsidók, vagy pogányok voltak, de Jézusban nem hittek. Most hallották a Jézusról szóló örömhírt, azt, hogy Isten Jézus Krisztus véréért, az ő golgotai kereszt áldozatáért megbocsátott nekünk, és szeret minket. És hív minket, hogy térjünk vissza őhozzá, legyünk az ő népévé, az ő családtagjaivá, az ő szeretett gyermekeivé, akik neki engednek, akik őt dicsérik, akik őt szeretik, és akikre rááraszthatja minden áldását és ajándékát. És ezek az emberek megtértek, testvérek, ezek hitre jutottak, és utána ott összeálltak egymás között. És azt mondták, hogy ja, hát te is ugyanaz a bűnös vagy, mint én, téged is ugyanaz a kegyelem mentett meg, te rabszolga. Én meg szabad vagyok, de hát egy a megváltónk, egy az üdvözítőnk. Hát lehetséges az, hogy mi ne szeressük egymást, hogy ne törődjünk egymással, hogy megvessük egymást, hogy ne érdekeljen a másik élete. Dehogy lehetséges. Akik kegyelmet kaptak, kegyelemmel és szeretettel fordultak, irgalommal fordultak a másik emberhez is, testvérek. Aki nem kapott kegyelmet, aki nem tapasztalta meg Jézusnak a megbocsátó szeretetét, vagy az atyának az irgalmasságát, az nem fog utána irgalmat se gyakorolni a másik ember, és nem is érdekli a másik. Hideg és rideg lesz a másik ember iránt. De akit az Isten kegyelmét, Jézus szeretetét átélt, annak a szívén letörik valami, a szívéről letörik valami bilincs, valami jégpáncél leolvad. És egyszer csak elkezdi érdekelni a testvére, a lelki testvére. Hogy mi az, mi van vele, hogy van, és elkezdi a másikat szeretni. A kegyelem, testvérek, az abszolút meg tudja változtatni az embernek a szívét, ezt a maga felé forduló, bezárkózó, a másiktól elforduló, csak magával foglalkozó, önző, egocentrikus, individualista embert a kegyelem kimozdítja magából, és a másik felé fordítja. Jézus Krisztus kegyelme és szeretete az az erő, testvérek, ami megalapozta azt a gyülekezeti közösséget. És hogyha ez a kegyelem és ez az irgalom átjárta a mi szívünket, akkor a mi szívünket is meg fogja változtatni. Ha még nem változtatta meg, akkor még nem vagyunk az övéi. De az úrii vagyunk testvérek, akkor megváltoztatta, akkor mi föl vagyunk szabadítva arra, hogy egymás felé szeretettel forduljunk. Ha kell, bocsánatot kérjünk és megbocsássunk. Előre is megbocsássunk még a bocsánat kérés előtt. Hogy törekedjünk keresni azt, hogy mi jót tehetnék én a másiknak, hogy tudnám fölkarolni, hogy tudnám, mivel tudnám segíteni. Értitek ezt a dolgot? A kegyelem, testvérek, a kegyelem, a Jézusban rejlő kegyelem a feltűnő gyülekezetnek az alapja, a fundamentuma, testvérek. Hogyha valahol hát nincsenek olyan emberek, akik ismerik Jézust és az ő kegyelmét és a szeretetét, hát ott azok az emberek, testvérek, ülhetnek együtt órákon keresztül, napokon keresztül, heteken keresztül, akkor se fogják egymást megszeretni. Leülhetnek egymással piálni, lehet sok pálinkát inni, meg sok bort inni, sok sört inni, ettől maximum szesztestvérek leszünk. De amikor kiderül a szesztestvérről, hogy kommunista, azért jó nagyot belerugunk. Ő meg belénk rúg, amikor kiderül, hogy mi meg mondjuk jobboldaliak vagyunk, ugye? Mert azért olyan mélyre már nem megy a szesztestvériség. És egyéb dolgok, testvérek, hogy másról ne beszéljünk. Valahogy, testvéreim, a hívő embereknek ez a csodálatos szabadság adatik, hogy ha engem szeretett az Úr, és nem érdemelte meg a legkisebb mértékbe se, és engem elfogadott, és engem az ő gyermekévét, és megajándékozott az áldásaival, akkor én tehetem ennek az ellenkezőjét az embertársammal. Nem tehetem. Engem ez a kegyelem arra ösztönöz, hogy én is kegyelmes és irgalmas legyek az enyéimmel. Ezt mindnyájan nagyon jól tudjuk, akár a házasságunkból is. Ha nincs ott Jézus egy házasságban, nincs ott a kegyelem. És az a házasság az egy semmi más, mint egymás marása. Előbb vagy utóbb. De ott van Jézus, ott a kegyelem. A felek tudnak egymástól bocsánatot kérni, megbocsátani. Tudnak megbékélt helyzetben élni. Tudnak világítani a környezetükben. Akkor nem a válláson törik egyfolytában a fejüket. Ha Jézus ott van a kegyelem. És ha a kegyelemből élő, hívő ember, az kimegy a kis templomából, meg a kis egyéni csendességéből, és oda megy a másikhoz, és átöleli. És megbocsát neki, akkor is, ha nem kér bocsánatot. És keresi azt, hogy tehetnék jót veled, mert szabad vagyok erre. Hogy kimutassam, hogy keressem, hogy észrevegyem, hogy mibe szorulsz rá, és mire szorulsz rá. Testvérek, a kegyelem a Krisztusban hívő gyülekezet alapja. Ha ez nincs, elmehetünk haza. Majdnem azt mondom, elmehetünk haza. Nincs értelme erőködni. De ha ott van Jézus, ott a kegyelem, a gyülekezetünknek az alapja is ez. Akkor ő megtanít minket, és felszabadít arra, hogy megbékélt, szeretetteljes közösség legyünk egy olyan világban, amelyik a farkasoknak a világa. És itt világítsunk. Hát az utolsó dolog, hogy ennek a jelenségnek vannak bizonyos következményei, csak egészen röviden. Hát ha egy ilyen gyülekezet él valahol, akkor annak a következménye, hogy Isten megáldja azt a gyülekezetet. Megáldja, testvérek. Nem vagyunk tökéletesek, de ha ezen az úton járunk, az Isten már megáld bennünket, ránk árasztja minden áldását, ajándékait, és azáltal meggazdagítja a gyülekezetünk, akár fizikai, anyagi életét is, de a lelki életét is. A közösségünket gazdagítja meg. És ettől az áldástól, testvérek, az emberek még inkább odafigyelnek egy közösségre. Még inkább vonzó lesz a számukra, hogy mi van itt? Valamit éreznek, hogy valami van ott a levegőbe, és mennek oda. Kicsit más összefüggésben halljuk a proféciát, de halljuk, hogy azt mondja, hogy az utolsó időkben majd a hívőkhöz ragadnak a hitetlenek. Hallottuk, hogy veletek van az Úr. És itt köztetek valami más van, mint a világban van. Jövünk hozzátok, jövünk közétek, mert itt valami más van. Mit éreznek? Az áldást érzik, testvérek. Azt mondja Francis Schaeffer, aki a 70-es években csinált egy nagy akciót Svájcba, vett egy házat magának. És a feleségével együtt, családjával együtt oda költözött. És azt mondta, hogy ide jöhet, ő lelkész volt, amerikai lelkész, és azt mondta, jöhettek ide hozzánk, kedves fiatalok, akik a 60-as, 70-es éveknek a diáklázadásaiban részt vettetek, és a kábítószer és az egyéb ilyen szenvedélyeknek a mély örvénye lehúzott benneteket, és tönkrementetek. Jöhettek, hogy megismerjétek itt nálunk a Bibliát, és mi befogadunk benneteket. És elkezdtek hozzájuk menni a fiatalok, testvérek. Elkezdtek oda hozzájuk járni a fiatalok, és azt mondja Séfer, minden vasárnap prédikáltam nekik, ott éltek velünk a házunkba ezek az emberek, néha összehányták a lakásunkat. Elszaggatták a függönyt, amit a NASA ajándékba kaptunk, de ott éltek velünk. A gyerekeim együtt laktak betegekkel közülük. Ott éltek velük, és minden vasárnap összegyűjtöttem őket ott a házba, a központi helyen, és prédikáltam nekik. Másfél óráig tartott a prédikáció, és ott ültek, és hallgatták. De először bizalmatlanok voltak, először jöttek, és azt mondja, provokáltak engem. Eljöttek az istentiszteleti alkalomra, én öltönybe voltam, ők eljöttek farmerba. Piszkos szakadt farmerba jöttek, hát nem templomba, de a közösségi alkalomra, az istentiszteletre. Láttam, hogy provokálnak. Következő alkalommal jöttek mezítláb. Megint a következő alkalommal jöttek borotválatlanul, szakállasan, csapzottan. Direkt provokáltak, hogy szóvá teszem a külsőségeket. Nem ültek le a székekre, leültek a földre. Beültek az ablakpárkányokra. Provokáltak engem, hogy szólok, és nem szóltam nekik soha, mert a feleségemmel és a hívő munkatársaimmal úgy gondoltuk, hogy mi nem a külsőségeknél fogunk leragadni, hanem arra törekszünk, hogy a Biblia igazságát hirdessük nekik, és közben ezek az emberek szeretetet és elfogadást tapasztaljanak a részünkről. Ezt láttuk fontosnak. És jöttek, és jöttek. És ma is megvan ez a munkatestvérek. Sőt, most már több országban is vannak ilyen munkaág. Időközben Séfer már meghalt. Hazament. De testvérek, ez a szeretet, ami miatt mentek oda, és azt mondja Séfer a gyülekezeteknek, hogy ti arra figyeljetek oda, hogy köztetek a Biblia igazsága szólaljon meg, és szeressétek egymást, mint az igazi keresztjénekhez illő. És majd jönnek közétek is a fiatalok. Jönnek úgy, ahogy vannak, szakadtan, rongyosan, büdösen, borotválatlanul, nem tudják az énekeket, nem tudják az imádságokat, nem tudják a hitvallást, semmit nem tudnak, az egész kultúrátokról semmit nem tudnak. De ha azt tapasztalják, hogy nem megvetéssel néztek rájuk, és nem a külsőségeiket teszitek állandóan szóvá, és nem kritizáljátok őket, hanem befogadást tanúsítotok, mert nem az a lényeg, hogy van valaki felöltözve, hanem a szív a lényeg, és az evangélium a lényeg, és a szeretet a lényeg, akkor majd jönni fognak hozzátok a fiatalok, ha így ezt érzik köztetek. Értitek? Azt mondja, jönnek majd virággal a hajukba. Jönnek cimbalmokkal, jönnek táncolva közétek. Csak egy kicsit legyen olyan a gyülekezet, mint amilyen a bibliai norma mutatja. Áldást küld az Úr, testvérek, és ha Krisztus kegyelméből élünk, akkor így lesz a dolog, és így is van ez a dolog. És még valami, testvérek, ez az ilyen gyülekezet, ez megjelenít valamit az Isten országának a viszonyaiból. Ez nagyon fontos. Az Isten országára gondoltok, az Isten országában ott lesz az Isten, és ott lesz az ő népe. És milyen népe lesz neki ott? Hát ott van az egykori rabszolgák, nők, szabadok, ilyen-olyan emberek, bűnösök, homoszexuálisok, leszbikusok, nem tudom kicsodák, akik Jézusba hittek. Magyarok, cigányok, románok, tótok, mit tudom én kicsoda. Ott lesznek együtt, szeretetben lesznek együtt. Ebből az Isten országából egy kis ízelítő kell, hogy legyen a gyülekezet. Egy kis ízelítő. Azért mondják ezek a régi énekeink, hogy már olyan, ha elmegyek a templomba, mint hogyha az Isten országának az előszobájában lennék. Mert már most úgy érzem ott magam, írják ezek a régi hívő atyáink. Hát nem ez kellene, testvérek? Egy kis darab mennyország a földön a gyülekezet? Hallom az egyik gyülekezetben, hogy volt egy bácsi, aki a gyülekezeti terem udvarán állt egy fa, egy fenyőfa, ami kiszáradt. Az egyik presbiter bácsi gondolta, hát kiszáradt a fa, jó nagy fa volt, elvágom úgy 2 méter magasba, és ráteszek egy másik fát keresztbe. És akkor lesz belőle egy kereszt. Nem kell kiszedni a földből, mégis egy gyülekezeti terem, gyülekezeti ház. Ott van az a nagy fa, benéznek az udvarba, látják, hogy ott van egy kereszt. Talán fölhívom, nem feszület, egy kereszt, fölhívom a figyelmet Jézusra. nagy gondolat, az egyik presbiter társa, református gyülekezetekről van szó, az egyik presbiter társa olyan nincs, hogy egy református templomba egy kereszt. Ja, bocsánat, az udvaron. Olyan nincs. Ha nem tünteti el onnan a presbiter azt a keresztet, akkor ő lemond a presbiterségről. Értitek? Ez a szeretet megnyilvánulása. Végül aztán az idősebb presbiter bácsi leszette a keresztfát, ott hagyta a fát, és rátette egy ígés táblát. Ettől megnyugodott a nagyon elkötelezett református presbiter társa. Mert ezen egymás torkának lehet esni. Hát ha ilyet lát a világ, testvérek, kész. Szeretet. Az igazságnak kell megszólni, de szeretetbe kell lenni. És akkor az Úr megáldja azt a helyet, és egy kicsit a menny előszobájává teszi, ahol nem fognak ilyeneken vitatkozni, most a keresztnek van-e helye a templom udvarba, vagy nincsen. Mert mi reformátusok vagyunk. Méne lehetne? Talán itt is van a mi templomunkban, azt hiszem kereszt. Még zsidó csillag is van, bár valaki azt is velem ki akarta kapartatni, és azért ment el a gyülekezetből, mert nem voltam hajlandó kikapartatni az úrasztaláról. Hát testvérek, ez nem keresztény közösség. A keresztény közösségben szól az Isten igazsága, és törekszünk egymást szeretni. Ó, bár csak megáldana minket az Úr, és lehetnénk egy kis világító lángocska ebben a városban, ahova jönnek az emberek. Ezért, mert hallottuk, hogy veletek van az Úr. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy elénk adtad ezt az antiókiai gyülekezetet. Régi idők távolából látjuk ezt a közösséget, Urunk, de a mai napig lenyűgöző és csodálatos a te munkádat látni közöttük. És úgy kérünk, hogy bennünk is munkálkodj, Urunk, hogy itt a mi gyülekezetünkben is a te igazságot szólaljon meg, de egymás iránt szeretettel legyünk. Könyörülj meg és bocsáss meg nekünk, mert sokszor ezt ugyan nem látja a világ. Nem látnak ilyet közöttünk sem, és máshol sem. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy tudatosan, odaszántan és elszántan törekedjünk arra, hogy testvéri közösséget építsünk, erősítsünk egymással. Odaforduljunk egymás felé. Hisszük, hogy ez a te akaratod, és így megjelenhet közöttünk egy kis darab a mennyországból. Ide áldást küldhetsz akkor, és fölragyog valami a te dicsőségedből, a te hatalmadból és a te erődből, a te szeretetedből, Urunk. Úgy szeretnénk, a mi gyülekezetünk ilyen gyülekezet lenne ebben a kemény világban, ebben a durva világban, amiben élnünk kell. Könyörülj meg rajtunk, hogy ilyenekké lehessünk. Áldunk azért, mert itt a Krisztus, és itt van benne a kegyelem. Köszönjük néked, hogy Urunk Jézus, te velünk vagy, közöttünk vagy. És köszönjük, hogy akiket te megtisztítottál, akiket megváltoztattál, újjászültél, azokat föl is szabadítottad arra, hogy egymást tényleg szeressék. Segíts megértenünk, Urunk, hogy mással nem tartozunk egymásnak, csak ezzel. És segíts megtalálni azokat a gyakorlati formákat, ahogy ezt kifejezhetjük. Köszönjük néked, hogy ma ezekre tanítottál minket, és kérünk, hogy légy velünk az előttünk álló időben is. Kérünk téged arra, hogy tekints a gyülekezetünk beteg, szenvedő tagjaira. Kérünk téged, hogy hordozd azokat, akik jelenleg is a kórházban, a klinikán vannak. Adj az orvosaiknak bölcsességet a gyógyításukhoz. Légy közel hozzájuk, és erősítsd, és adj békességet a szívükbe, közelséget, vigasztalja őket. Kérünk azokért is, akik otthon vannak már, hogy a te szereteteddel őket is öleld körül, és építsd meg, hozd vissza ide közénk. Köszönjük, hogy kérhetünk a gyerekeinkért, az ide újon jövő fiatalokért, akik jönnek a hittanórákra. Kérünk, hogy áld meg a szívüket, áld meg a közöttük dolgozókat. Kérünk téged, hogy hordozd a gyászoló testvéreinket a te vigasztaló kegyelmeddel és szereteteddel. És áld meg az örvendezőket, attól, hogy benned maradhassanak, és téged tudjanak áldani minden örömükért, minden vigasságukért. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat. Kérünk, hordozzál bennünket, munkálkodj közöttünk a te neved dicsőségéért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Arról ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem a testvéreimnek, hogy holnap, vagyis hétfőn, 11 órakor a református temetőben búcsúzunk dr. Olá Andrástól. Isten vigasztalását kívánjuk az itt maradott családtagjainak. Tehát holnap 16-án 11 órakor a református temetőben, a Bajai úti református temetőben lesz a temetés. Hirdetem a testvéreknek, hogy a héten a gyülekezeti alkalmainkat megtartjuk. Külön hirdetem, hogy a jövő vasárnap úrvacsoraosztást tartunk, ahogy a gyülekezeti programunkban szerepel. Hirdetem a szeptember 29-ei családi napunkat. Az étkezés sikeres lebonyolítása véget kérjük, hogy iratkozzanak föl a jelentkezési lapon, akik szeretnének itt lenni. És aki jönni szeretne, attól egy kis süteményt elfogadunk. Az ebédhez jól jön majd, gulyásleves lenne, és jól jön hozzá egy kis sütemény. Tehát ez szeptember 29-én lesz. Tolnai Lajos és felesége érkezik közénk, ők lesznek a vendégeink, és a házasság, mint a bűn és kegyelem tere. Erről lesz szó, erről beszélgetünk egész napon. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Hirdetem továbbá, testvérek, hogy október 4-én és 5-én nagy takarítást tervezünk. Aki szeretne, vagy szívesen részt vesz ebben, az Pauk Jánosné Ilinél jelentkezhet erre. Tehát október 4-én és 5-én lenne ez a takarítás. Ugyanakkor október 6-án, vasárnap itt a gyülekezetünkben a Debreceni Kollégium kántusa fog szolgálni. Előző nap itt lesznek, és lesz egy ilyen kórus találkozó a Honvéd téri gyülekezetben, itt alszanak majd, és azt kérték tőlünk, hogy másnap énekelhetnek-e itt, hát persze, hogy énekelhetnek, örömmel látjuk őket, de egyúttal azt is kérték, hogy akkor már, ha lehet, akkor ebédeltessük meg őket, hogy ne kelljen már ebéd nélkül hazamenniük. Hát mondtuk, hogy azt is valahogy megoldjuk majd. Én azt kérem a testvérektől, hogy ez egy 20-25 ember, úgy tudjuk, hogy ennyi, ezeknek kellene ebédet adnunk. Én azt gondolom, hogy ha valaki szívesen jelentkezik arra, hogy meghív magához egy vagy két embert, vagy a hármat, vagy akár mind a 20-at, az is lehetséges. Tehát, hogyha valaki szívesen fogad vendéget október 6-án, vasárnap, nem nagy igényű emberek ezek, fiatal emberek, de azért biztos szeretik a jó ételt. Tehát, ha valaki szívesen lát vendégül, akkor kérem, hogy jelentkezzen, azt a feleségemnél lehet jelentkezni, vagy akár nálam is lehet szólni, hogy én szívesen vállalok egy vagy két embert. Végül az utolsó hirdetnivalóm az, hogy amint tudják a testvérek, szeptember 28-án lesz Hotorán Gábor beiktatása érsek csanádon. Azt kérem a testvérektől, hogy akik jönni akarnak, most már nekem szóltak egy jó páran, de aki még jönni akar, az iratkozzon fel Szilva Lacinál az irodába, hogy pontosan be tudjuk osztani, mert jó lenne, hogyha nem mennénk fölöslegesen nem tudom hány autóval. Tehát ha valaki jönni akar, ha szólt is, akkor is szóljon még egyszer, Lacinak, és Laci föl fogja írni az irodában. Ez szeptember 28-án lesz, tehát érsek csanádon, ha jól emlékszem, 10 órakor kezdődik a beiktatás, tehát időben el kell innen indulnunk. Kérem, hogy szóljanak. Van még több autó, például Hajdú Ágiéknak is, illetve Andráséknak az autójában is van még két hely, tehát még szabad nyugodtan jelentkezni. Döntsenek és szóljanak. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket lapozzuk fel, a 398. éneket. Ennek az első versét énekeljük el, tehát 398, legelső versét, utána pedig nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk együttlétünket. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesüt. áldás békesség.